Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Január óta a Cselekedetek könyvéről van sorozat, és a mai nappal elérkeztünk a Cselekedetek könyvének az utolsó fejezetéhez, az utolsó szakaszhoz, és ezt olvasom most fel a 11. verstől egészen a fejezet végéig. Három hónap múlva azután elindultunk egy alexandriai hajón, amely a szigeten telelt, és amelynek címerében a Dioszkúroszok voltak. Szirakuzába érkezve ott maradtunk három napig. Innen a part mentén hajózva megérkeztünk Régiumba, és mivel egy nap múlva feltámadt a déli szél, másnap Puteoliba értünk. Itt testvéreket találtunk, akik kérték, hogy maradjunk náluk hat napig. Így érkeztünk Rómába. Mikor az ottani testvérek hallottak érkezésünkről, elénk jöttek Appius fórumáig és Trész tabernéig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és megtelt bizakodással. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Három nap múlva magához hívatta a zsidók ottani előjáróit. Amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Férfiak, testvéreim, bár semmit sem vétkeztem a nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemben mégis foggyulladtak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétek nincs bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz, de nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Ők pedig ezt mondták, mi sem levelet nem kaptunk rólad Judából sem, a testvérek közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Kitűztek tehát számára egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a szállására. Pál bizonyságot tett előttük Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a proféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egyigét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás proféta által atyáitokról. Menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani. Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokat vitatkozva távoztak. Ő pedig ott maradt két teljes esztendeig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Itt az utolsó részben annak vagyunk tanúi, ahogy az evangélium először Máltára érkezik, majd Máltáról Rómába. És láthatjuk az egész könyvet olvasva, hogy milyen utat jár be az evangélium az apostolok segítségével, nagyjából Krisztus után 30 és 60 között, illetve az első és az utolsó fejezet között. És Ezt már maga Jézus megelőlegezi, vagy Lukács, hogyha úgy tetszik, amikor az első résznek a 8. versében azt mondja, hogy ti menjetek el és legyetek a tanúim, először Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában és végül a föld végső határáig. Tehát ezzel gyakorlatilag az apostolok cselekedeteinek a forgatókönyvét is felvászolja a 8. vers az első részben. És ezt láthatjuk, hogyha végigolvassuk a cselekedetek könyvét. Először a zsidókhoz, aztán a samáriaikhoz, és legvégén a pogányokhoz is eljut az evangélium. És ahogy eljut az evangélium, azt tapasztalhatjuk, és azt láthatjuk, hogy az evangélium hogyan gyógyítja be a régi és nagyon mély sebeket a zsidók és samáriaiak között, és a zsidók és pogányok között, a köztük levő ellenségesség miatti sebeket. És a cselekedetek könyvének a nagy része gyakorlatilag arról szól, hogy a pogányok hogyan fogadják az evangéliumot, hogyan csatlakoznak Isten népéhez, és ezáltal ők maguk is Isten választottjai lesznek. Ezzel ószövetségi proféciák teljesednek. Mindeközben a zsidóság részéről egyre nagyobb ellenállás tapasztalható. Először István lesz vértanú, akit gyakorlatilag koholt vádak alapján megköveznek. Azután azt olvashatjuk, hogy Jakabot börtönzi be és végzi ki Heródes. Majd mivel ez tetszik a zsidó vezetőknek, Pétert is bebörtönzi, és őt is hasonló sorsra szánja, de Péter megmenekül. És miután Pált elhívja Jézus, Pál hasonló állomásokon megy keresztül, Lisztrában kövezés, Jeruzsálemben majdnem meglincselik, merényletet terveznek ellene, és igazából nagyon sokszor csak a pogány, konkrétan római tiszteknek a segítségével szabadul meg az ellene tervezett merénylettől. Természetesen a pogányok is gyakran ellenségesek. Filippiben Pál ezért börtönbe kerül, Tesszalonikában zavargásokkal találkozik, és Efézusban az ötvösök az ellenségességükről biztosítják őt, és emellett azt is meg kell hagyni, hogy jó indulattal is találkozik Pál, ezredesek, századosok jó voltából. Így jut el az evangélium Rómába, a birodalom fővárosába, ahol ezzel zárul az apostolok cselekedeteinek könyve, hogy mindenféle akadályoztatás nélkül, és ezt értetjük úgy is, hogy mindenféle jogi akadály nélkül szabadon hirdetheti Pál az evangéliumot, amennyire a láncai természetesen engedik. Az egyik fontos vers, amit szeretnék kiemelni most ebből a szakaszból, és ami én azt gondolom, hogy ennek a szakasznak talán a két kulcsverse, a 23. és 31. vers, ahol ezeket olvassuk, amikor kitűznek Pál számára egy napot, hogy meghallgassák, Pál bizonyságot tett előttük Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Majd mikor távoznak, maga Lukács így foglalja össze Pálnak a működését, római működését, hogy Pál hirdette Isten országát, megint csak, és tanított az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal. Tehát Pál Isten országát, Isten uralmát hirdeti, és nem feledkezik meg arról, hogy ez nem valamilyen ködös, megfoghatatlan valami, hanem megjelent Jézusban, a Messiásban. Ez az evangélium tartalma. Isten uralma, Isten uralkodik, és Isten egy emberben uralkodik, aki néhány évvel ezelőtt a római hatóság és a zsidóknak az árulása következtében kereszthalált szenvedett, de feltámadt. Ez az evangélium lényege. És e kettő nélkül, tehát Isten uralma és Jézusnak, a messiásnak a személye nélkül hamis az evangélium. Isten népe elutasítja ezt, az evangéliumot, mert Jézus nem kell. Nem akarnak tudni olyan messiásról, és ebben mindjárt kicsit részletesebben is belemegyünk, nem akarnak tudni olyan messiásról, akit megfeszítettek. Ez szégyen, kudarcot vallott messiás. A pogányság pedig elutasítja Isten uralmát, mert Isten uralma, amely Jézus Krisztusban jelent meg, relativizálja a császár és a birodalomnak az uralmát. És ezért erről a kettőről azért is fontos beszélni, mert minket is fenyeget ez a két veszély. Vagy Isten uralmáról, vagy Jézusról, a megfeszített és feltámadt messiásról nem szívesen tudunk nagyon sokszor. Lássuk, hogy ez hogyan történt Jézus és Pál korában. Pál maga azzal mutatkozik be, és azzal kezdi a beszédét az összegyűlt római zsidók előtt, hogy engem Izrael reménységéért vertek láncra. És pontosan erről van szó ez a tét. Ez az, ami minden zsidónak a szívén fekszik. Izrael reménysége, Izraelnek a helyreállítása, az ószövetségi proféciák beteljesedése, a gonosz hatalmak, és most különösen is a római birodalomnak a megbüntetése, mindez benne van Izrael reménységében. A tanítványok valahogy így gondolkoznak, és ezt imádkozzák nap, mint nap. A zsidó név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot. És ebből is látszik, hogy ezt nem Petőfi találta ki. A messiás meg fogja változtatni a világot. Igazságot fog szolgáltatni. Az elnyomó rómaiakat Móresre fogja tanítani. Maga veszi át a vezetést, és az ő vezetése és uralma alatt mindenki Izrael istenéhoz fog térni, és ebben a tanítványoknak, Jézus tanítványainak, az apostoloknak külön szerepe van, ők az előcsapat, és természetesen Isten országa és uralma az ő szívügyük is, mint mindenkinek, de ezt nem erőszak nélkül képzelik el. És ezért ragad Péter kardot a döntő pillanatban, a Gecsemáné kertjében, és ezért vitatkoznak arról például Márk evangélium a 10. részében, hogy a rendszerváltás után, amikor a messiás teljes hatalommal lép fel, nem ilyen rejtettem, mint most, ahogy az evangéliumokban látjuk, hogy a messiás kinek adja a legfőbb miniszteri megbízatásokat. Ki üljön a korabeli nyelvhasználat szerint a jobb és bal keze felől. És láthatjuk ebben, hogy nemzeti és személyes vágyak hogyan keverednek és hogyan kapnak némi teológiai vagy vallási színezetet, de ugyanakkor, ez talán nem sokára világosabb lesz, hogyan torzulnak is. És amikor Pál számára tudatossá válik, hogy a zsidóság elutasítja, a zsidó vezetők, akik meghallgatták őt, elutasítják ezt a messiást. Ézsaiás 6-ot idézi, amit hallhatunk az imént. Érdekes módon ezt mind a négy evangélium idézi, tehát az első keresztény nemzedék és maga Jézus is fontosnak tartotta ezt a szakaszt. Ebben a szakaszban arról van szó, hogy Izrael, Isten népe nem kerülheti el Isten ítéletét. Izrael el fog pusztulni, de lesz maradék. És Isten büntetése nem lesz teljes, hanem pontosan ezzel a maradékkal ad kiutat, és teremti meg a túlélésnek az esélyeit a választott nép számára. Ahogy Krisztus előtti 8. században, Ézsaiás korában, ugyanúgy most is az első században. Ezért idézik az evangéliumok, és ezért idézi maga Pál apostol is. Akkor 150 évet kellett várni Jeruzsálem és a templom pusztulására. Most, amikor ezt a történetet olvassuk, mindegy 10 év van hátra eddig. Ennek az oka, hogy a zsidóságból az evangéliumot kevesen fogadták el. Sokan pedig elutasították. Istennek pedig az a terve, hogy minden test, ahogy Lukács evangéliumának elején olvassuk, minden test meglássa Isten szabadítását. Nem csak a zsidók, nem csak Isten választott népe, a zsidóknak ez lett volna a feladatuk, hogy ezt közvetítsék, hanem mindenki, pogányok is. És Pál pontosan ebben ismerte fel a küldetését, hogy felnyissa a zsidók és a pogányok szemét, hogy Jézusban meglássák a messiást. De Isten népe, és különösen a vezetői elutasítják Jézust, mert a szenvedő messiás nem tudják elfogadni. Ezért fordul az evangéliummal Pál a pogányokhoz. De az evangélium nem csak Izraelnek, hanem a pogányoknak is szól, hozzájuk is eljut. Az evangélium most megérkezett Rómába, a birodalom fővárosába. Rómának a célja szintén a világ uralma, a világ meghódítása. És ismerjük mindannyian a régi római mondást, ha békét akarsz, készülj a háborúra. És a Pax Romana pontosan ezt érte el. Békét, jólétet, a római polgároknak bizonyos fokú kényelmet, de erőszakkal. És ebben a Pax Romanában mindenki olyan Istent imádhatott bizonyos keretek között, amilyet akart, mindaddig, amíg ez a vallás nem zavarta a birodalmat. És ebben bizonyos fokig Jézusnak is lehet helye, amikor például az ideológiákat vagy intézkedéseket meg kell magyarázni. A birodalom gonoszságán úgysem lehet változtatni. Jó tehát, hogyha jóban vagyunk a birodalommal. Különösen a Rómában élő zsidóságnak ez lehetett a döntő felfogása, és nagyon sok következő nemzedéknek is. És most itt találjuk Pált a korabeli világnak a fővárosában, ahol hirdeti Isten országát, Isten birodalmát, a római birodalomban. Magyarul azt, hogy van már egy király, van már egy úr, egy kürios, aki nem azonos a római császárral. És az útja során Pálnak végig ez az üzenete, és a 17. részben ezt nagyon jól meg is értik, ahol ezt a vádat fogalmazzák meg ellene, és a társai ellen. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más mondanak királynak Jézust. Nagyon jó fején találja a szöget ez a megfogalmazás, még hogyha természetesen ez így némileg hamis beállítás is, de fején találja a szöget, hogy Jézus az egyetlen király, az egyetlen úr. Ezek az emberek nem fogják elismerni a császárnak, a római hatalomnak a korlátlan hatalmát. Kedves barátaim, a veszély az a következő, Isten népének uralom kell, de a megfeszített és feltámadt Jézus nélkül ebben az esetben. És mint annyiszor a birodalomnak, a politikának nagyon jól jön Jézus, ám Isten uralma nélkül. Mert az uralmat azt mi gyakoroljuk. Márpedig Isten uralma nem tűr meg más uralmat, és nem tűr meg más királyt maga mellett. És erre a kottára a kereszténység 2000 éves története alatt különböző átdolgozásokban rengetegszer játszott. Mert mi mindannyian ilyenek vagyunk. Olyanok, akiknek Isten uralma nem kell, csak Jézus. Vagy Isten uralma kell, de Jézus nélkül. A kettő együtt nem. Márpedig az evangélium éppen az, hogy Isten uralkodik, méghozzá a megfeszített és feltámadt Messiás által. E kettő nélkül nincsen evangélium. És hasonlóan az első századi Izraelhez és Rómához, vagy egyikről, vagy másikról nem akarunk tudomást venni. Hogyan is állunk tehát ezzel? Két évezred alatt az evangélium igen nagy utat tett meg. A kereszténység államvallása lett sok helyen, és meg kell említenünk, hogy a kereszténységnek nagyon sok mindent köszönhet az emberiség. Az emberi jogok kérdése, akár az állatokkal való bánásmód, műveltség, vagy a rabszolgaság eltörlése, az, hogy a kereszténység és kultúra fejlődés megjelent más földrészeken is, ez mind az evangéliumhoz köthető ilyen vagy olyan módon. Magyarországon 1000 éve van jelen a keresztény hit, és én azt gondolom, hogy az, hogy megmaradtunk Európában a történelem viharai között, jó részt, nagyon nagy részt ennek köszönhető. Azonban azt is látnunk kell, hogy a néhány évszázad alatt nem csak mi változtunk, hanem az evangélium is változik, ami óhatatlan, a kultúránk hat az evangéliumra, a társadalom hat az evangéliumra. És ahogy kapcsolatba kerül velünk az emberi szándékokkal, vagy a kultúrával, az evangélium egyúttal torzul is. Hogyan? És két dolgot említenék az előzményeknek a jegyében. Milyen az, amikor Isten uralma kell a kereszténységnek, de Jézus nélkül, és milyen az, amikor Jézusról tudunk csak, de Isten uralma nem kell. Az első esetben hasonlóan a tanítványok és a Pál Jézus korabeli zsidósághoz nemzeti és nacionalista és politikai álmaink keverednek az evangéliummal. Egyik református templomunk bejáratánál a következő feliratot olvashatjuk. Isten dicsőségére épült a templom Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Magyarország kormányzóságának fővédnöksége alatt. Híveink áldozatos adományainak és a székesfőváros 100 000 pengős segítségével elhelyeztük ezeket a táblákat a magyar adventnek, magyar karácsonyba derülő idejében, a Felvidék, a Kárpátalja és Erdély egy részének visszatérésekor. És a mellette levő tábla szövege, magyar advent temploma nevet visel ez a szent ház annak emlékére, hogy az 1000 éves magyar haza legszomorúbb időszakában, az 1914-18-as évi világháború és gyászos emlékű forradalmak után az újonnan alakult nemzeti hadsereg dicsőséges fővezére, Vitéz Nagybányai Horthy Miklós a kelenföldi részen vonult be az elalélt nemzet fővárosába, hogy a magyar szíveknek adventi reménysugarat és megtérést hirdessen. És hogy minden teljesen világos legyen, a tábla legvégén idézi Ézsaiás 9-et, a nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot. Akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel felettük. Magyar advent és karácsony vetődhet fel bennünk. Van magyar megváltás? Az ország vezetője felé, a politikai vezető felé már-már messiási váradalmakat támaszt egy ilyen felirat. És olyan melyikünk tudna megfelelni ilyennek? A megfeszített és feltámadt Jézus pedig egyáltalán nem lehet látni. A nemzeti vágyak és az evangélium végzetes módon keveredik itt, és amikor ez történik, amikor ilyen történik, akkor mindig az evangélium húzza a rövidebbet. Felismerhetetlen lesz. Jézusról nem hallunk, mellékessé válik. A másik eset az, amikor Jézus kell, de Isten uralma nélkül. Erre akkor kerül sor, amikor politikai célok helyett személyes vágyak kezdenek el uralkodni. Amikor például azt látjuk, hogy a világ az úgyis menthetetlen, a politikai és társadalom nem változik, nem javul, sőt egyenesen esetleg rosszabbodik, és arra az elhatározásra jutunk, hogy jó, hogyha az egész világ menthetetlen, akkor Jézussal nekünk vissza kell vonulnunk a magánszférába. Hogyan történik ez? Egy afrikai lelkész arra lett figyelmes a gyülekezetében, hogy minden istentiszteleten megjelent Sam bácsi, aki ott töltött az istentiszteleten 10-15 percet, és aztán, mint aki jól végezte dolgát, távozott még az istentisztelet vége előtt. És furdalta a kíváncsisága lelkészünk oldalát, egy alkalommal megszólította az illetőt, Sam bácsiát, látlak téged, megjelensz időről időre az istentiszteleten, de mindig csak 10-15 percre, miért nem vagy ott az egészen? Ó, hát nekem elég az, hogyha 10-15 percre találkozok Jézussal, és én akkor nagyon jól érzem magam, élvezem a jelenlétét Jézusnak, aztán hazamegyek, és otthon dicsőítem őt. Másik talán közelebbi példa a szocializmus alatti Magyarország. Aki ekkor nőtt fel, vagy ekkor már élt, az emlékezhet arra, hogy az egyházaknak, gyülekezeteknek nem volt megengedve, hogy a közéletben részt vegyenek, vagy egyáltalán, hogy nyilatkozzanak politikai, társadalmi kérdésekről. Aki ilyet csinált, az könnyen megüthette a bokáját. Az egyház tehát alkalmazkodott ehhez, és Jézusról úgy beszéltünk, én magam is így hallottam, és megmondom őszintén, így tértem meg, tehát ezzel önmagában nincsen baj, úgy beszéltünk Jézusról, hogy Jézus az, aki a szívedben akar uralkodni. Ahogy mondtam, én magam is így tértem meg, és így kezdtem én magam is hirdetni az evangéliumot, de ezzel Jézusnak az uralmát és a hatáskörét jócskán korlátozzuk. Jézus nem csak a szívünkben akar uralkodni. Jézus az egész világ ura. Ha jól emlékszem, valami ilyesmit mondott éppen távozása előtt, hogy neki adatott minden hatalom, és nem csak a szívünk fölött. Természetesen voltak olyan emberek, akik nem elégedtek meg ezzel, és majd fogunk látni egy példát, hogy milyen az, amikor nem csak a szívünk fölött uralkodó Jézusról beszélünk. De mindez az individualizmus jegyében történik, és ennek a jegyében Jézus a belső béke, a megnyugvás, a kiegyensúlyozottság, vagy akár az egészséges személyiség forrása lesz. Lélektani mankó, hogy így mondjam. És minket csak a lelkünk üdvössége fog érdekelni, nem pedig a világ megváltása. Pedig Jézus a világ megváltója és ura, és ennél lejjebb nem adja. Biztosan hallottatok a kolumbiai Káli városáról, ahol a kábítószer kereskedelemnek az egyik fővárosa, és itt 1995-ben olyan lehetetlen volt a helyzet, hogy a városnak a gyülekezetei összefogtak, elkezdtek tömegesen imádkozni. Gyülekezetek, felekezetekre való tekintet nélkül, római katolikusok, a pünkösdiekkel, reformátusok, az evangélikusokkal, mindenki összefogott. 20, majd 40 ezeren jöttek össze stadionokban, és a gyülekezetek összefogása, a közös imádság következtében 9 hónapon belül 7-ből 6 kábítószerbáró megbukott. És a bűnözés drámai módon csökkent. Természetesen ennek voltak áldozata is. Az egyik protestáns lelkészt lelőtték, ugyanígy az egyik bíborost is. Rengeteg lelkészt megfenyegettek, halálosan megfenyegettek, de Kálima már nem ugyanaz, mint ami volt 1995 előtt. És mindez annak köszönhető, hogy az ottani keresztények nem azt mondták, hogy minket nem érdekel az, hogy mi folyik körülöttünk, mi Jézust a szívünkben elfogadtuk, és Jézusnak akarunk engedelmeskedni csak a szívünkben. Jézus uralma nem csak a szívünkre korlátozódik, hanem erre a városra is. Isten ezt a várost is szereti, és ezt a várost is megváltotta, és ezzel is van terve. Ezek a keresztények így álltak hozzá. Ezekből látható, kedves testvérek, hogy az evangélium nem nagyon illik bele egyik korba, társadalomba és kultúrába sem. Mert mindegyik kor, társadalom és kultúra önző, mohó és bálványimádó. Az evangélium Isten uralmáról szól. Isten uralmáról, mely előtt azonban minden térnek meg kell hajolnia. Munkaadók, királyok, kormányzók, miniszterek és miniszterelnökök térdének is. Befejezésül két gondolat, hogyha olvassuk akár ezt a történetet, amit felolvastam, hallgattuk, az lehet a benyomásunk, hogy ez befejezetlen, tehát az egész könyv befejezetlen. Nem tudjuk meg Pálnak és a fellebbezésének a sorsát például. A császár elé jutott, elő tudta adni az ártatlanságának a bizonyítékait. Azt azonban tudjuk, hogy legalábbis Pál ezt hangoztatta, hogy Isten népe elutasította az evangéliumot, de a pogányok be fogják fogadni. Hogy ez valóban így lesz-e, ez a gyülekezet missziójától függ. De azt is láthatjuk ebben, hogy jöhet hajótörés, mérges kígyó, üldöztetés, római hatóságok, vagy a zsidóknak az irítsége, Isten evangéliumát nem lehet feltartóztatni. És ha Isten népe nem fogadja el, akkor majd a pogányok elfogadják. És záró gondolatként hadd utaljak vissza a könyv elejére, ahol a tanítványok ezzel a kérdéssel búcsúztatják Jézust. Talán még nem tudják, hogy mi fog történni a következő percekben, hogy Jézus el akarja hagyni őket, hogy nem most akarod helyreállítani az országot, Izrael országát, Izrael királyságát, a dávidi királyságot. Tehát Izrael és Isten országa a tanítványok szemében a Cselekedetek könyve elején még szorosan összetartozik. Itt azonban láthatjuk, hogy Izrael királyságáról, a politikai álmaikról, a nemzeti, nacionalista vágyaikról már egy szó sincsen. Ezzel végződik a könyv. Jézus az apostolok által, hűséges tanítványai által megkezdte Izrael és az egész világ helyreállítását. És a mi dolgunk ezt folytatni. Erre hívott, és ezért váltott meg bennünket Istenünk, hogy uralmát szolgáljuk, és hogy Jézusról tanúskodjunk, aki meghalt, de feltámadt, és aki visszajön, hogy mindent helyreállítson. Jónkat, aki meghaltál, de győztél, legyőzted a halál, bűn, a sátán minden erejét. És áldunk, hogy bennünket is helyre akarsz állítani, ezzel az egész világgal együtt. És bocsáss meg, hogy mi e között mind használni akarunk téged, a saját politikai, vallási, egyéni és közösségi céljainkra. Bocsáss meg, hogy olyan kevéssé tudunk neked engedelmeskedni, és már észre sem vesszük, hogy mennyire engedetlenek vagyunk. Áldunk téged, hogy ugyanakkor te nem mondtál le hatalmadról, és annak ellenére, hogy mi ilyen hálátlanok és engedetlenek vagyunk, nem fordítottál hátat nekünk. Áldunk téged, hogy te továbbra is uralkodsz, és bennünket is meghívsz uralmadba. Azt akarod, hogy mi is uralmad polgárai legyünk, és mi is hirdessük uralmadat. Áldunk azért is, hogy te nem önző módon uralkodsz, hanem egész teremtett világod javára. Áldunk, hogy nem erőszakkal, hanem szeliden, pusztán evangéliumod erejével akarván változást hozni. Kérünk tehát, hogy mi is vállaljuk azt a lemondást, kiszolgáltatottságot, a keresztet, amit te is vállaltál, és ami a mi sorsunk, amit evangéliumod jelent. Kérünk, hogy tégy bennünket készekké, hogy rendeljük alá céljainkat, és egész valónkat, személyiségünket, álmainkat, vágyainkat uralmadnak. Rendelkezz hát velünk, Szent Háromság Isten, hogy uralmadat hirdessük szóval, tettel, egész életünkkel, hogy itt Magyarországon, a környezetünkben és az egész országban megismerhessék, milyen az, amikor te uralkodsz. Kérünk, hogy tégy bennünket hűséges tanúiddá ennek a célnak az érdekében. Jöjj, Szentlélek, és tégy bennünket hűséges tanúiddá. Amen. Ti így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.